elérésére találkozó 2010. november 26-a. Siker a vállalkozásodban.
Egy nagyon-nagyon szép jó reggelt kívánok. Slingloff Sanyi vagyok, ha még nem ismernétek. És amit mondanék nektek, azt szavak nem tudják kifejezni. Vagyis csak nagyon nehezen. Néha ahhoz, hogy csak egy picit is visszatudjunk tükrözni abból a valóságból, amit Isten megmutat nekünk, amiben egy-egy imánk van, egy-egy jobb pillanatunk van, belepillanthattunk, regényeket kéne írni. Nincsenek hozzá megfelelő képeink. Nincs mire hivatkoznom. Mesélek neked valamit szeretetről, és nincs hozzá megfelelő mintád. Beszélek neked nagyságról, dicsőségről, és nincs hozzá megfelelő mintád. Nincs mihez viszonyítani. A legnagyobb dicsőség, amit eddig láttál, az egy szép ház volt. Egy naplemente. Egy kert. Egy kocsi. Mit tudom én? A gyereked mosolya. Jó dolgok ezek. Az élet annyival nagyobb azoknál a kategóriáknál, amikkel mi körül vagyunk véve, amiket mi látunk, hogy a szavak, amikkel megpróbáljuk elmondani, hogy miről szól az élet, azok suták, azok szegényesek, azok csak terelnek egy irányba, azok csak bátorítanak a tovább gondolkodásra, de önmagukban képtelenek felrajzolni azt, ami tényleg van. Ami tényleg vagy, ami a te életed és annak az értéke. Te nem vagy akárki. Fontosabb vagy, mint gondolnád. Jelentősebb vagy, mint talán valaha álmodtad. És amikor beszélek erről, azt mondod, a Sanyi milyen jól tud bátorítani, ami milyen szépen mondja. Szép mese. Szép mese. Figyelj, ha lenne egy író, és lennének a világ legjobb filmesei, és összeraknánk a világ legkreatívabb embereit, és megalkotnánk egy történetet, egy mesét, amely megérinteni a legmélyebb félelmeidet, és a legmélyebb kívánságaidat, amely olyan húrokat érintene meg, hogy te se érted, hogy mitől szorul ökölbe a kezed, mitől potyognak a könnyeid, mitől kívánod a mesét halva, a mesét látva, hogy bárcsak sose ébrednél föl. És azt mondanád, hogy hihetetlen történet. Olyan fantasztikus, annyira felette van mind annak, amit valóságnak hittem, hogy ez egy mese. Az a mese csak töredéke lenne annak a valóságnak, amit te élsz, ami a tiéd, ami Isten, az ő terve a te számodra. A szavak suták ahhoz, hogy értsd. Tegnap itt voltunk az Ákoska megemlékezésén. Akik a felvételt hallgatják, azok számára csak így gyorsan összefoglalom, hogy ő egy kisfiú, aki körülbelül egy évvel ezelőtt akinél agydaganatot diagnosztizáltak, és akiért így a szülei, meg többé-kevésbé mi is az imáinkkal egy éven keresztül együtt harcoltunk és tusakodtunk. Kétszer megműtötték. Egy nagyon aranyos kisfiú, akit úgy ismertünk sokan közelről, néhányan távolabbról. És nemrég hazament az Úrhoz. És most volt a megemlékezés. És a szülei csináltak egy videót. Mint ahogy minden szülő csinál videókat. De ők talán egy ponton, én úgy érzem, hogy így felismerték, hogy Ákosnak van egy üzenete. Egy olyan üzenete, amit senki más nem tud elmondani. Neked, nekem. Egy üzenet, amit amúgy nem hallanánk meg. És az üzenet szerintem ez, hogy az élet többről szól. Az élet túlmegy ezen a valóságon. Az élet annyival nagyobb, mint amit bármit láttál eddig, hogy muszáj sokkolódnod, muszáj szembesülnöd vele. Ő azt énekelte, hogy ne félj, okay, mert megváltottalak. Ne félj, mert megváltottalak. De hogy ez mit jelent? Mit jelent, hogy a mindenható Isten megváltott, és hogy a mi valóságunk nem zsugorítható bele ebbe a háromdimenziós világba, térbe, időbe, abba a 70-80 évbe, azon sokat kell gondolkoznod, azon muszáj elmélkedned. Ha nem vagy kész meghalni, ha nem vagy kész a halálra, nem vagy kész az életre sem. Ha nem vagy kész valamit elveszíteni, nem vagy kész birtokolni sem. Mert akkor nem érted még a lényegét. Akkor nem érted az igazi arányokat. És minket arra kondicionáltak, nekünk azt tanították, hogy az a valóság, amiben minden nap élünk, amit tapasztalunk, ez minden. Erre vagyunk kiképezve. A földi életünk 70 éve. Ez minden. Ez minden. Ez az, amink van. Ebből kell kicsikarni minden örömöt, minden győzelmet, minden dicsőséget. Ez minden. És ez egy olyan nagy hazugság, egy olyan nagy tévedés, amely tönkre teszi azt a 70 évet is, amit itt töltünk, de megrabol attól az örökké valóságtól, amit aztán ez a 70 év irányba és vágányba állít. Mert van egy rossz képünk az életről, ezért rosszul harcolunk, rosszul teljesítünk. Azt gondoljuk, hogy amit a napok hoznak nekünk, azok a drámák, azok a mindenek, azok a nagy dolgok, és mert rosszul értékeljük őket, ezért rosszul harcolunk, rosszul élünk. A semmiket valaminek mondjuk, és a valamiket semmiknek. Csak ennyi, hogy tanulj meg nagyobbat gondolni annál, amit most gondolsz. Igen, olvass könyveket, ha kell. Én legutóbb említettem nektek C.S. Lewisnak a könyveit. Ő egy rendkívül kreatív, egy zseniális regényíró. És én most éppen a Csendes bolygót olvasom, a Ferel Andrát és a Rettentő erőt. Ez egy trilógia, három regény, amely három mese, nem mese, amit mond a színigaz. És tágítja a képet, a megértést, a viszonyítási rendszeredet, a koordináta rendszert átrajzolja. Szükséged van rá. Szükséged van rá ahhoz, hogy jól éld a napjaidat. Hogy a kicsit kicsinek mond, és a nagyot mond nagynak, ne fordítva. És ezzel az egy verssel szeretném ezt a kis bevezető gondolatot befejezni. És aztán két ámulatos beszélünk lesz ma. Egész különleges napunk van. Kaut Gyuri fog mondani egy bevezetőt. És Pásztor Gál Tiborc fog beszélni ma reggel. És a morajt hallom, ahogy végig söpör a hallgatóságon. Feszült izgalommal telik meg a nézőtér. És a Rivalda fényben Pásztor Gál Tiborc készülődik. Jól van, na, hát egy kicsit én is hadd balondozzak. Prédikátor könyvét keresem. 7-2. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak. Oké, igaz ez? Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak. Tudod, miért jobb? Mert ahol mulatnak, az zsugorítja az agyat, meg a szívet. az csak arra néz, amit lát a szem, amit megfog a száj. Nem, megízlel a száj, megfog a kéz, oké? Az én kicsi valóságom. De ahol gyászolnak, ott ajtó nyílt egy másik világra. Ott, ha máshol nem is, ott el kell gondolkoznom rajta, hogy mekkora is az a valóság, amiben élek. Azt mondja, jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt az, aki él. Ha jól akarok élni, akkor kell, hogy lássam azt a valóságot, ahol kész vagyok meghalni. Ahol a halál a barátom. Ahol a halál csak egy része, egy eleme, egy teljesen természetes része a valóságnak, a király birodalmának, ahol én vagyok az egyik örökös. Ha a világod nem ilyen, akkor a világod nem igaz. Akkor a világod kisebb, jóval kisebb annál, amekkora lehetne. Úgyhogy Kauk György.
Oké, jó reggelt kívánok, sziasztok. Tényleg öröm itt lenni, így nem tudtam, csak az MP3 világában voltam itt, ami olyan építő volt egyébként, tehát tényleg ámulatos üzenetek hangoznak el hétről hétre itt, és így jönnek a visszajelzések emberektől, hogy wow, ámulatos. És hát még annak, aki itt van, úgy értem, itt még inkább. Tényleg ez igaz, hogy ha jelen vagy, akkor nem is tudom, nincs egy pontos arányszám, de még többet tudsz kapni, még jobban tudsz figyelni, nincs, ami elvonja a figyelmed, úgy értem. Lehet, hogy van, de sok minden segít abból, hogy tudj figyelni, és igazából ezzel kapcsolatban gondolkoztam, Márk 4-ben van néhány vers, Márk 4:21-től Jézus beszél arról itt, először mond egy példázatot, a magvető példázatát. Biztos sokan ismeritek, de akkor, ahogy elmondta, senki nem értette, azt mondja, miről beszélsz. Elment a magvető vetni, szórta a magot, egyik ilyen földbe esett, másik ide esett, oda esett, és akkor valamelyik mag nem érte túl, valamelyik meg, úgy értem, valamelyik mag meghalt és nem hozott termést, valamelyik meg hogy a földben meghalt és termést hozott. Tehát nem értették. Aztán elmagyarázta nekik. És aztán ez az érzés, amikor így a Sanyi beszél, vagy valaki az anti, vagy pászobolti, pászolkende, bárki, akit így Isten használ itt azt, hogy így jól elmagyarázzák, és így felnyílik a szemünk, vagy megpendít bennünk valamit, és így ezt úgy mondja a bibliai kifejezéssel élve, ezt úgy hívják, hogy réma, személyes ige, személyesen nekem szóló üzenet. De aztán Jézus miután ezt elmondta, ezt a példázatot, itt egy figyelmeztetés mond, és csak ez ütötte meg így a fülem, vagy a szemem, azt mondta, hogy ezt kérdezte tőlük, vajon miért veszik elő a lámpást? Azért, hogy egy edény vagy egy ágy alá tegyék? Tehát, hogy elrejtsék? Nem azért veszik elő, hogy egy lámpatartóra tegyék? És aztán a 24-ben, fontos a kontextus, azt mondja, gondoljátok át alaposan, amit hallotok. Tehát amilyen mércével másoknak mértek, Isten is olyan mércével mér nektek, sőt, még többet is kaptok. Ez csak arról beszél, mert ugye itt a magvető az arról szól, hogy az ige milyen talajba húl, hogy a szívem milyen, hogy fogadom el azt, amit hallok. És azt mondja Jézus, hogy jól vigyázz, hogy hallasz, vagy ahogy itt mondjam, gondold át alaposan, amit hallasz. Hogy a mostan, amit a Sanyi mondott, azok nagyon mély dolgok, és lehet, hogy nem értek vele egyet, valami miatt, nem tudom. Én egyetértek, de lehet, hogy valaki nem ért egyetlen, vagy hallasz valamit, ami fura, ne zárd ki, és ugye itt ez az alázat, hogy lehet, hogy én tévedek, és lehet, hogy az igazságot hallottam. Lehet, hogy 30 évet, 40 évet éltem tévedésbe, és most hallottam az igazságot. Gondold át alaposan, amit hallasz. És ez a felelősségünk is. És Isten azt mondja, hogy aki átgondolja, amit hall, annak még több is fogadat, mert ugye azt mondja, a 25. versben így fejezi be, és ez az egész ennek a kontextusában van, hogy hallasz, hogy akinek ugyanis már van, és aki elfogad, az azután még többet kap. Akinek viszont nincs, aki elzárja magát attól, hogy halljon, attól még az is elvétetik, amilyen van, vagy valamelyik fordítás azt mondja, hogy amiről azt hiszi, hogy van. És nem azt képzeljük sokszor így, hogy ha mondjuk, ha az megadatott nekem az a isteni szerencse, ami a prédikátor könyve szerint csak Istennek a kegyelme, hogy esetleg sikeres vagyok. Ez nem az én erőmön múlott, bármennyire is úgy tűnik, bármennyire is ezt tanítják. Isten úgy rendezte a körülményeket, ő megengedte, sikeres vagy, és persze van egy ennyi részed benne, nyilván van, de ez Salamon mondja, aki egy birodalmat épített, amiről azóta is csodákat zengenek, és az ásatások, ahogy tárják fel ezeket, csak így álmolnak el, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ez az, ami hihetetlen. Hogy amit hallok, és hogy hallom, és hogy aztán hogy gondolom, azzal van egy felelősségem. És azt mondja, hogy és itt a lámpás, hogy ezt nem azért kaptuk, hogy én bátorodok vele, jó nekem, és aztán ennyi, eljövök jövő héten, és aztán ennyi, és ez egyébként tök jó, de csak és nem azt mondom, hogy ez rossz, hanem hogy van több is. És de amiről Sanyi beszélt, hogy az élet több, és te több vagy, mint ami egy értelemben több vagy, mint aminek gondolod magad, vagy aminek valaha gondoltad magad. Téged, te egy Istennek egy eszköze vagy egy jó értelemben. Ő téged választott és hív arra, hogy használjon. És amit hallasz, azt azért hallod, hogy aztán továbbad. És tudom, itt álmulatosak vagytok ebbe egyébként. Tehát, és nekem ebben nekem kell fejlődnem. De hiszem, hogy azért valamilyen szinten mindannyiunknak, hogy amit kaptam, azt ne rejtsem el, hanem találjam meg a módját, hogy adjam tovább. Van egy könyv, és mindjárt befejezem. Van egy könyv, Larry Crabb, nem tudom hányan hallottatok róla, egy keresztény pszichológus, zseniális könyveket ír. Talán ez a könyve nincs meg magyarul. Az a cím, hogy Ádámnak a hallgatása. Ádám hallgatása. Megvan ez a könyv? Nincs. Nem tudom hányan olvastátok esetleg. Hihetetlen. És az egész onnan indul ki, lehet, hogy elolvasom, és így nem lefordítom, de egy vázatot lehet, hogy írok belőle, mert nagyon jó, hogy Éva evett a gyümölcsből, és Ada a vele lévő férjének is. És Ádám mondott valamit? Semmit. Ádám kuka volt. És innen indultak a problémák. És azt mondta, hogy a probléma az itt van, és férfiakként van egy felelősségünk ebben, de nyilván ez minden emberre ugyanúgy vonatkozik, hogy a szavaink, és emlékszem, hogy 3 hete beszéltél a Sanyi Efézus alapján, hogy ugye semmi rothadt beszéd ne származzunk ki szátokból, hanem, és ott van az a hanem, tehát hogy fontos a beszéd, hanem ami hasznos és építő annak, aki hallja. És tanulni, építően szólni. És ez már a szív teljességéből szól a száj. És amit elfogadok, az fog kijönni. Amit elhiszek, amin gondolkodok, amit az a monológ, amit magamnak mondok, az fog egy ponton kibukkanni belőlem. Valakiből gyakrabban, úgy értem, valaki szeret beszélni, valaki, mint én, kevésbé. De ez nem jogosít fel arra, hogy ha üljünk kukán, és hallgassunk, hanem keressük a lehetőségét annak, hogy építő szavakat szóljunk. És csak ott van egy nagyon kemény szituáció, János 8-ban a házasságtörő nő. Oda cibálják, ugye ez egy halálos bűn volt, és meg akarták kövezni. És nagyon érdekes, hogy Jézus egy ideig hallgatott, és aztán mondott pár szót, nem sokat, de azt feljegyezték. És azok olyan szavak, amik így ott voltak. Ugye, hogy csak ennyit mondott, hogy először, hogy az lesz az első követ, aki maga nem bűnös, hogy elmentek, aztán azt, hogy hol vannak a vádlóid, és aztán azt mondta, hogy menj és ne végtesz többé. És ez Isten jelleme. Minden mondatban tükröződik Isten jelleme. És egy olyan válasz, ami messze túl van a törvény keretein. Ugye a törvényt azt az emberek úgy vagy szeretik így nagyon betartani, vagy szeretik nagyon elkerülni, ugye ez a két véglet így népszerű, a liberalizmus vagy a törvénykezés, de Isten fölé megy ennek, és azt mondja, hogy a törvény, én a szeretetet helyezem a törvény fölé, és a szeretetben betöltöd a törvényt, és ez rendben is van, és ez a törvény igaz és szent és jó, nem a törvénnyel van a baj. És ez az, hogy a gondolatainkban menjünk fölé ezeknek, és amit itt hallasz, szerintem hétről hétre, vagy benne az Isten tisztelten, az hiszem így van, hogy így fölé megy. Fölé megy az én természeti elgondolásaimnak, fölé megy az én logikámnak, és vigyázz, hogy hallasz, mert lámpást, ugye, és az Isten igéje, mert a lámpást azért veszik elő, hogy világítson, és Isten igéje, az lámpás, 119. Zsoltár 103-105. vers. Isten igéje lámpás. És ott azért kapod, hogy felted a póznára. Nem azért, hogy büszke legyél, mert a dicsőség az Isteni, ugye Jeremiás 9.23 azt mondja, hogy csak egyedül Isteni a dicsőség, nem a miénk. De akinek van, annak ezután még több adatik, akinek viszont nincs attól, az is elvétetik, amilyen van. És ezek kemény szavak. Ezek nagyon kemény szavak. Istennek van hatalma adni, és Istennek van hatalma elvenni. És a halál, ugye az a végső veszítés, és ott mindent elvesztek, amit ebben a háromdimenziós világban az enyém volt. Mindent elveszítesz. Mezítelenül jöttél, és mezítelenül mész. Gyakorlatilag. És mit van, mit gyűjtesz, mit adsz legfőképp. Ezek nem gyerekjáték, én mondom, de ugyanakkor akkor meg jó, mert Isten szeret, Isten jó, és Isten végtelenül kegyelmes hozzánk. Ja, és azt mondja, ez utolsó gondolatom, Mikás, van ő egy ószövetség proféta, 8. fejezet 12. versében azt mondja, hogy kicsoda olyan Isten, aki megbocsátja a bűnöket, és Isten megbocsátja a bűnöket, ezer íziglen, azt mondja. És ő ott mondja, a tenger mélyére vetette a bűneinket, talán azt 8. versben mondja. A tenger mélyére vetette a bűneinket, és nem emlékezik meg rólunk. És ez fontos észben tartanunk, ugye értem, ez fontos elhinnünk, mert különben pokol lesz az életünk. És távol tart Istentől, nagyon távol tud tartani Istentől. De ha elfogadom ezt, ha gondolkodok ezen, ha alaposan átgondolom, ahogy itt mondja Márk 4.24, ha alaposan átgondolom, akkor az meggyújtja a fényt a fejemben, és aztán ez a lámpás világít majd másoknak is. És ez hihetetlen kiváltság. Hihetetlen kiváltság. De ez nem jön csak úgy. Ez, úgy értem, jön, de aktívan. Az egyetlen dolgot használni kell, ami felett elég nagy hatalmat kaptam, az agyamat, a gondolkodásomat. És a szabad akaratomat. És aztán még többet fogok kapni, és még többet fogok kapni. Mennyi. Köszönöm.
Szervusztok, aki nem ismer, én vagyok a pásztor Borci, általában így ismerlek. A rendes nevem az Gál Tiborc. Csak mit mondjak még el magamról? Ki nem ismer engem, kivel nem találkoztam, ki Juditok. 17 éve vagyok keresztény körülbelül, vagy 19, nem tudom pontosan. 17 éve vagyok ebbe a gyülekezetbe. Van 5 gyerekem, de csak egy feleségem, igen, ez fontos, igen. Mert ismerek, találkoztam nemrég egy olyan emberrel, akinek szintén van 5 gyereke, 5 különböző asszonytól. Nagy különbség. Az első, akkor még üzletember találkozónak hívtuk, az első üzletember találkozót 1997-ben tartottam. Szerintem senki nem volt itt azon az üzletember találkozón. Nézzelek csak, túl nagy itt a fluktuáció. Jó. Hogyha van bibliátok, csak ez a gondolat, amit én magam vállalkozgatok, hol sikereket ad az Úr, hol nem annyira nagy sikereket, de nézzük ezt a részt a írásból, a Lukács 5. Kérünk téged, hogy áld meg a szívünkhez ezeket a szavakat, taníts bennünket, ahogy a Gyuri mondta, nyisd meg a fülünket, mert a halló fül és a látó szem te tőled vannak. És Uram, te Isten vagy, mi pedig csak emberek vagyunk, úgyhogy kérünk téged az arra, hogy szólj hozzánk, hogy megértésünk legyen, több megértésünk legyen, mint ami volt. Te drága nevedben. Amen. Tehát a Lukács 5.1. Lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala, és lát a két hajót állani a vizen, a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ez valami olyasmi, amit vállalkozóként teszünk. Mossuk a hálóinkat, nem? Végeztél a napi munkával, és aztán még egy csomó mindent meg kell csinálnunk. Még meg kell mosnunk a hálóinkat. Figyelj, még adminisztrálnunk kell, még rendet kell tennünk a kocsiba, még le kell írni, hogy a holnapi napra mit kell tennem. Mind olyan dolgok, amiket, hogyha nem teszünk meg, akkor a következő napot odébb toljuk egy kicsit, és elképesztő, hogy mennyire el tudok tolni egy-egy napot. Csak azzal, hogy nem mosom ki a hálóimat. Ezek az emberek este kimentek halászni, mikor felkelt a nap, a világosba kimosták a hálóikat, elmentek egy kicsit csicsikázni, vagy kivitték a halakat a piacra, nem tudom pontosan, hogy történt. Lehet, hogy nem aludtak. Ez jó egyébként. Egy jó vállalkozó az hát alszik valamennyi, mondjuk egy jó vállalkozó mennyit alszik, és 4 órát, vagy 3 órát? 4 órát, 4 órát. Heti szintől beszélünk. Heti 3-4 óra, jó vállalkozó. Hozzának Péterék ezt itt tették. Az Úr Jézus bekéreckedik a hajóba, és aztán, amikor a 4. versben abba hagyja a tanítást, akkor azt mondja ennek a Simon Péternek, hogy evezd a mélyre, és vesétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondané ki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Ugye? Így már ez a hálómosás egy kicsit másként hangzik, nem? Nem tudom, hogy ti megtapasztaltatok-e ilyesmit, hogy nem fogtatok egész este semmit. Ennél nagyobb hiába valóság, mint amikor nem fogtál semmit, és még mindig meg kell tenned azt, amit meg kell tenned. Átéltél egy kudarcot, amikor az ember egész nap fárad, és aztán nem visz haza semmit, hazamész, és a ajtó előtt, mielőtt bemész, ezt elő kell adni valahogy az asszonynak, nem hoztam haza semmit, nem viszünk a piacra semmit, és bemész, és az úr előtt azt mondja, uram, oké, most velem voltál ebbe a kudarcba, most akkor velem kell, hogy legyél, amikor bemegyek az asszonyhoz, mert ugye hallottuk, Ádám nagyon jól tud hallgatni, Éva meg nagyon jól tud beszélni. Azt gondolom, hogy ez a nekem ez a hiába valóságnak egy olyan tökéletes képe, és annyi arról beszél, hogy képekre van szükségünk, hogy értsük a valóságot. A valóságnak egy, tehát a hiába valóságra egy olyan gyönyörű kép, egy olyan csodálatos kép, és olyan mélyen értem is. Mert hogy sokszor volt az, amikor üres, mit tudom én, mibe vitték, üres lavorba, meg vedérbe vitték a halakat, és üres volt mind a vedér, mind a lavor. Nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy nem fogtunk semmit, mint kell, hogy mossuk a hálókat, és akkor az ember ilyenkor természetileg, most nem hívőkről beszélünk, mert hívők mi ezt nagy örömmel fogadjuk, nagy vidámsággal, táncolunk, igen jó uram, köszönöm, hogy ma se fogtam semmit. De itt Péterék még nem voltak hívők, és csak gondolkozom egy kicsit rajta. Ott volt egy ilyen nagy rák a hálón belekabarodva, és azt mondja Péter Jánosnak, na ezt te szedett ki! Tudod, mikor szedem ki? Múltkor is én szedtem ki, aztán most nézd meg már, csak 9 újjal tudom dicsőíteni az urat. Nem, a rákot ki kell szedni valakinek, ki kell szedni. János, ebben akkor is te vagy a legjobb. Nem akarom húzni tovább az idegeiteket. De ezután a hiába valóság után az Úr hívta Pétert, és valószínűleg erre, hát hogyha nem vágy erre, akkor nem tudom, hogy miért vagy itt, de vágyuljunk erre, hogy az Úr azt mondja, hogy gyere ki velem a mélyre, és vesd ki a hálót, és utána van egy nagy fogás, utána meg van egy nagy fogás. Uáj, beütött a big business! Apám, dől alé! Hú-hú! És tudod, ezen a ponton, amikor Péternek bejött az élet, valami egészen más történt vele, amire gondolnánk. És ez a nagy kérdés. Péter egy első század előtti, ugye Krisztus előtti vállalkozó volt. De ezt a vállalkozót az Úr hívta valami többre. Azt mondja, Péter, figyelj, itt van, ahogy a Gyuri mondta, meg tudom adni neked a nagy gazdagságot. De Péter, ugyanakkor, ha gondolod, akkor én azt teszem veled, hogy emberek halásza leszel. És azt gondolom, hogy lehet, hogy van itt valaki, akit Isten hív valami többre, valami mélyebb dologra. Hát apostolod már nem lehetsz, erről lemaradtál. Tudod, lehet, hogy Isten hív arra, hogy valami több legyen az életedben, mert az én életem, tudod, csak vállalkozó lennék, hát az, tudod, én nem tudom, hogy milyen lenne. Az életemnek az ízét, ami adja, az, hogy szolgálom az Urat, és szolgálom az Urat akkor is, amikor dolgozok. És nem tudom, őszintén ki kipasztalta már azt, hogy természet feletti módon ott volt vele az Úr. Ezt azért mondom ezt a történetet, mert van rá egy tanúm. Figyeljétek! Megyünk egy szerdai Isten tisztelet utána, Gyurival. Még akkor nem volt feleség, ez egy régi történet. Hív a főnököm, akkor a Spár Magyarországnak szereltem villanyt. Hív a főnököm. Borci, hol vagy? Hát mondom, itt vagyok a határúton a itt a spár mellett, azt mondja, ne szórakozzál velem! Mondja, elment a villany a határúti Interspárba! Mondom, Feri, tényleg itt vagyok, azt mondja, azonnal menjél be, valamit csinálja! Azt mondja, nem tudják visszakapcsolni a villany. Megyünk be a sötétbe, futunk be, a biztonsági relénk ugrik. Figyeljétek ezt, ezt mondom. A Kovács Feri küldött, és így, hogy elénk ugrott a biztonsági őr, félre is ugrott, és mert ez egy nagyon fontos név, a Kovács Feri, és bementünk a háztechnikus, ott világít a zseblámpával, mondom, valamilyen programozható óra volt, amit kapcsolta a villanyt. Azért hívtam tulajdonképpen a Gyurit, hogy jöjjön be velem, mert én nem tudok programozni, ő meg tud programozni. Vagy ő átprogramozza azt a kapcsolóórát. És oda nyúlok a kapcsolóórához, be volt tűzve mellé a használati utasítás. Abban például, hogy hozzáértem a papírot, kattant egy itt, visszakapcsolódott a villany, visszakapcsolódott. És a háztechnikus, várjál, na, ezt most mutasd meg, hogy hogy csináltam. Kézrátevéssel gyógyítunk. Bármit tulajdonképpen. De rengeteg ilyen, rengeteg ötlet, elképzelés, ajándék jött az Úrtól az életemben, amikor azt mondom, hogy hát, egy munkát miért én kaptam meg? Miért én kerestem meg azt a pénzt, amit megkerestem? Miért én nekem jön az a telefon, ami jön? Hát ezt nem is tudom, nem merek mondani dolgokat, mert ez a kimegy az éterbe, és aztán Fehérvárról megtudnak rólam dolgokat, de inkább hallgatok, mert bölcs dolog hallgatni. Csak egy gondolat erről, hogy két gondolat erről a hiába valóságról, mert azt hiszem, hogy a mi életünkben, hogyha vállalkozók vagyunk, akkor talán több hiába valóság van. A hiába valóságnak több megtapasztalása van, mint egy munkás, egy melós életében, akármilyen pozícióban is legyen valaki. Mert akármennyire frusztráló dolgozni, egy valamiben szinte biztos lehetsz tudod, hogy a hó végén ott lesz a pénz a számládon. De vállalkozóként ez nem annyira biztos. Van egy rész a Dániel könyvében, a második fejezet, most nem olvasom el. Nabukodonozornak volt egy álma, és az álom azt mondja, hogy elfutott Nabukodonozor elől, és felébredt Nabukodonozor, és félbe szakadt ez az álom. Vállalkozóként azt mondom, azért kezdtük el ezt csinálni, mert volt egy olyan álmunk, egy olyan elképzelésünk, hogy majd mi jobban fogjuk élni ezt az életet anyagilag, mint mások, szabadabbak leszünk, mint mások. És aztán elkezdtük ezt csinálni, ez valószínűleg pont az ellenkezőjét tapasztaljuk meg. Egy értelemben tudod, lehet, hogy anyagilag is, lehet, hogy időben szinte biztos, hogy a vállalkozó az ember, akinek soha nincs pénze és soha nincs ideje. Szeretem ezt a történetet. Egy lakást újítottunk fel, és egy jó nagy munka volt, és hárman vállalkozók csináljuk. Utolsó nap föl, amikor már nem tudom, volt-e már ilyen, amikor egy nagy, viszonylag nagy projektet csináltál, és gyűlölted, már utáltál oda menni, már eleged volt az egészből. De oda kell menni, és még azt a csavart még be kell csavarni, azt a lámpát még meg kell igazítani. És egy nap közepén, hárman voltunk vállalkozók, meg volt egy segédünk, aki egyébként munkanélküli volt. Mondom a srácnak, annyira ki vagyok, mondom, kéne inni egy jó erős kávét, aztán befejezni az egészet. Mondom, nincsen pénzem, nem tud valamelyikőtök meghívni kávére, és tudod. A másik kettős srác is kihúzza a zsebét, csak egy nagy lyuk volt rajta. És a segédmunkásunk azt mondja, jaj, meghívlak benneteket egy kávéra, szóljatok! Hát. Tehát, hogy van ez, hogy elfut az álmunk tőlünk, de és figyelj, eddig egy rossz dolgok, nem? Hiába valóság, meg az elképzelt álmunk, amit megálmodtunk esetleg, az nem úgy lesz, ahogy elgondoltuk. De aztán Nabukodonozornak, ami vele történik, és ő úgy néz ki, hogy elég sikeres vállalkozó volt az a Nabukodonozor. Tudtátok, hogy ő egy sikeres vállalkozó volt? Lehet, hogy így kell csinálni nekünk is, mint ahogy neki. Előrántani a fegyvert, és aztán... Most erről nem beszélünk többet, mert... Ez is kimegy az éterbe, és... Nem jó ez. Oké, ugye... Van még egy álma ennek a királynak, ahol az úr megmondja neki, hogy ha nem alázza meg magát, akkor... Bocsátok el a Dániel 4-et. Ha nem alázza meg magát, akkor... Meg fog őrülni. És figyelj ezt a 25. vers. Mindez betellék Nabukodonozor királyon 12 hónap múlva babiloni királyi palotán sétál. Szól a király és monda, nem ezé amaz nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tiszteletére. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat száll le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled, és kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökörnek, és 7 idő múlik elfeledted, amíg megesméred, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Azt hiszem, hogy megvan az elképzelés bennünk, mélyen belül, amiről a Gyuri is beszél. Én azért oda tettem magamat, és azért, és ez azért van ez a Kovács Feri. Bejutott, akivel dolgoztam. Jókor volt jó helyen, és megmentette a valamelyik interspárt attól, hogy leégjen, és aztán tőle elkezdtek bízni benne, és rengeteg munkát kapott, olyanképpen ő lett a villamos karbantartója itt Budapest és környékén az összes páráruháznak, meg a drogeri marketeknek, és tőle a válság előtt azt mondta valakinek, hallottam azt, hogy ez úgy működik, hogy az ember jó áron jó minőségi munkát ad, és akkor odáig viszi, mint ahova én is eljutottam. Nem telt bele egy hónap. És elvesztette ezt a lehetőséget. Nem telt bele egy hónap. És tudod, amikor ezt mondta, akkor úgy valahogy szívesen mondtam volna neki, hogy de ő nem hívő. Úgyhogy nem mondtam semmit. Szívesen mondtam volna neki, hogy te mondom, a Nabukodonozor egyszer valami hasonlóképpen mondta, és aztán nem volt olyan jó a vége. Tudod, hogy ez... és tudod, ez hogy mi... Igenis, ez a vége, tudod, hogy meg kell, hogy értsük, meg kell, hogy ismerjük, ahogy a 29. vers mondja, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Meg kell, hogy legyen ez a felismerésünk, tudod, és azt. És mondanunk kell az Úrnak azt, hogy Uram, itt vagyok. Látod, hogy szükség van az életünkben. A több is az oldalam ott van, és hát ki kéne húzni, Uram. Nincs pénzünk, és... sorban állnak az ajtóm előtt, kopogtatnak a gázművek, a villamosművek, az APEC, a bank, mindenki ott állnak, és zörgetnek, és tudod, és Uram, valahogy segítenél rajtam, valahogy adnál kapacitást, bölcsességet, adnál jó munkát, jó embereket megvédeni, esetleg megvédenél olyan emberektől, akikkel nem kell, hogy találkozzak. Figyelj, gondoltál már erre? Olyan emberek, akik ugye ezt mondja Pál, hogy őrizzem meg az Úr bennünket a nem hozzánk való emberektől, mert nem mindenkié a hit. Ezt vállalkozóként, ezt elég gyakran mondom az Úrnak, hogy Uram, nincsen nekem kedvem, meg kapacitásom, meg semmi hajlandóságom arra, hogy valakivel pereskedjek, meg pláne gyorszervizeket csinálok. Pár ezer vagy pár tízezer forintos tételekről van szó, ezeket nem is szabad ezekkel pereskedni, tudod, hát soha nem nyered meg. Meg hogyha megnyered, akkor is. Ha nem nyered meg, akkor elbuktál 1 milliót a párkölcsé. Na, oké. Hát értitek ezt, tudod, 8000 forintért nem fogunk pereskedni. Talán még 80000 forintért sem. Annyira az Úr, és annyira az ő kezében van a nem csak a mi életünk, nem csak a hívők élete, a hitetlenek élete is az ő kezében van. És aztán itt az a kérdés, tudod, amikor megtapasztaljuk ezeket a hiába valóságokat, akkor valahogy az embernek jobb a hallása, nem? Valahogy Péternek, hogyha nem lett volna az az éjszakai kudarca, akkor ugyanolyan jó lett volna a füle arra, hogy meghallja, amikor Jézus azt mondja neki, hogy ne félj, Péter, én azt teszem veled, hogy te emberek halásza legyél. Figyelj, a siker egy értelemben egy elég gyilkos dolog lehet. Ha valaki egész életében sikeres, akkor az nem érti, miről beszélsz? Isten! Egész életemben keményen dolgoztam, az apám is keményen dolgozott egész, a nagyapám is keményen dolgozott, és azért jutottunk ide. Egy őszinte kérdés. Hány ember van a Földön, akinek a nagyapja keményen dolgozott, és az apja is keményen dolgozott, és aztán ő maga is keményen dolgozik, és mégsem jutottak sehova. Tehát akkor nem ez a kulcs. És figyelj, nagyon fontos dolog. Ezzel nem azt mondom, hogy ne dolgozzál keményen. Nem azt mondom, hogy az apádat ne noszogass, hogy keményen dolgozzon. Meg a nagyapádat pláne. Mert a Biblia igenis támogatja azt, hogy dolgozunk keményen, sokat, egészen addig, amíg fájásunk nincs. Nem. És azon túl is. Jól mondom? Abszolút. Amikor azt mondja, az emberen lévő átok úgy szól, hogy fájdalommal fogod keresni, és az orcád verejtékével fogod keresni a kenyeredet. Nem a fáradtság szó van a héberben, hanem a fájdalom szó van a héberben. Férfiak, Isten hozott titeket a való világba. És igen, állítólag a világban ezt tanítják, hogy a siker a fájdalom után jön. De ez nem igaz. Nem igaz. Isten megállhatja ezt, vagy Isten nem áldja meg. És aztán erről lehet vitákat kezdeni, de még egyszer megkérdezem tőletek. Itt van ez a Kovács Feri. Hány olyan villanyszerelő él csak ebbe a városba, aki ugyanazt, amit ő csinált, azt meg tudta volna csinálni? Szerintem vannak egy páran, de ha csak 10 van ilyen, akkor is miért pont ő az? Ő lett a kiválasztott. Érted ezt? Miért pont ő? Miért pont te? Ez Isten, és ez kell, hogy alázatba tartson bennünket. És ez az alázattal oda menni Istenhez. És aztán kérhetünk bátran. Ő egy apuka, aki adni akar a gyermekeinek. És azt parancsolta nekünk tulajdonképpen, hogy vessük rá a terheinket. Úgyhogy ezt tegyétek. Ha jó terhek, ha nem hajó, hanem ha jó terhek ezek, ha rossz terhek, rávethetjük az Úrra, mert különben puposak leszünk mindenféle értelemben. És aztán csak még egyszer ezt a dolgot tudod, hogy lehet, hogy Isten hív itt valakit arra, hogy több legyen az életem, mint idézőjében egyszerűen vállalkozó. Van ilyen elhívás a Bibliában, hogy vállalkozó. Aztán ezt így hívja az írás, hogy vagyonukat közlők, adakozók. Talán van egy ilyen kategória. Vagyonukat közlők, adakozók. És erre nagy szükség van. De egy kérdést tudod. Pétert az Úr el akarta hívni valami többre. Valami tudod. Ahogy tegnap pásztor Scheller mondta, hogy Péter, én Isten vagyok, és érted jöttem. Isten értünk jött. Érted jött. Azért, hogy legyen egy olyan életed, amit el sem tudsz képzelni. Ami túlmegy minden agymenésen. És hív bennünket erre. Isten túl azon, hogy csak egy eredményes, egy anyagi értelemben eredményes életünk legyen. Amen. Akkor Úr Jézus, kérünk téged arra, hogy még egyszer, a végén is, hogy áld meg ezeket a szavakat, segíts nekünk, hogy meghalljuk, amikor te szólsz, amikor te hívsz, amikor te esetleg hívsz bennünket arra, hogy emberek halászai legyünk. Segíts nekünk, Uram, hogy te benned bízzunk. Segíts nekünk, Uram, hogy veled könnyedén vegyük ezt az életet. Az élet minden nehézsége ellenére. Mert 1 Korintus 7-ben te azt mondod, hogy azt szeretnéd, hogyha mi gond nélkül valók lennénk ebben a világban. Uram, segíts nekünk. Mert azt hiszem, hogy mindannyian elég sok gonddal, elég sok gond van az életébe. Kérlek, Uram, segíts bennünket ehhez még, hogy több gondtalanság legyen az életünkben. Nem gondatlanság, hanem gondtalanság. A gondok ellenére, a bajok ellenére. Annak ellenére, hogy időről időre előfordul az, hogy mosnunk kell az üres hálókat. És ott van ez a frusztráció az életünkbe. Kérünk mindezekre, Uram. Úgyhogy tudjuk, hogy te rajtad több múlik, mint mi rajtunk. Kérünk a te drága nevedben. Amen.
Ez jó volt, igaz? Egész éjjel. És nem fogtunk semmit. És annyira igaz ez, hogy az embernek jobb ilyenkor a füle. Tényleg jobb a füle. És talán még ez a gondolat így felmerül bennem, és nem akarom, talán Pásztor Borcia reppen, ha most csinálunk egy reppet erre még, ha visszatérnél, hogy néha, amikor kim vagyunk egész éjjel, és nem fogunk semmit, akkor tűnődünk rajta, hogy vajon Péter vagyok-e éppen, vagy Nabukodonozor. Igaz? Mert szeretnék inkább Péter lenni. És egy záró gondolat, és aztán elkezdünk egy beszélgetést, ha van még annyi időnk, mert még fiatal az idő, és egy pár percet még töltsünk együtt. Ha menned kell, kérlek, menj, de a gondolat, amit szeretnék megosztani, nem is veletek, hanem veled, aki hallgatod ezt a felvételt. Kell, hogy tudd, hogy az, ami történik péntek reggelenként, az az leginkább talán értett történik. És ezt mondom nektek, akik itt ültök, mert ti tudjátok, hogy ez értetek van. De azt is kell, hogy tudjátok, hogy minden egyes üzenetet, ami elhangzik itt, azt átlagosan 600 ezer ember még meghallgatja, aki nincs itt. De az üzenet nektek szól. Isten azt gondolom, hogy azt a csodát, amit én azt gondolom, hogy tényleg megtörténik hétről hétre, azt érted teszi. Te vagy a szeme előtt. Te vagy az, akihez beszél. Te vagy az, akiért fölkeni Pásztor Borcit, a Kautyurit, Antit, engem. És teljesen mindegy, hogy egy kocsiban ülsz, vagy sétálsz az utcán, vagy este lefekvés előtt, még bedugod a füledbe az MP3 fejhallgatóját. Isten lát téged, tud rólad, és az, ami itt történik, az miattad történik. És talán egy gondolat, még egy gondolat arról, amit Pásztor Borci mondott, hogy emberhalászokká tesz minket, és nem is értjük pontosan, hogy ez mit jelent. Leginkább azt jelenti, hogy csak emlékezz vissza rá, hogy mennyi jót tesz veled az, amit Isten üzen neked. Én emlékszem rá, amikor az életem még zuhant, amikor kétségbe voltam esve, amikor úgy kapaszkodtam Istenbe, mint fuldokló a szalmaszálba. Emlékszem, ahogy meggyógyultam. Emlékszem, ahogy az életem megváltozott. Emlékszem, ahogy újra levegőt vehettem, ahogy újra sütni kezdett a nap, ahogy a virágoknak újra illata lett, ahogy a zöld újra, a fű újra zöld lett. Oké, emlékszem rá. És amikor Pásztor Borci azt mondja, hogy emberhalász, akkor csak arra gondolj, hogy ezt az örömet, ezt megoszthatod valakivel. És hogyan? Nagyon egyszerű. Ha ez a felvétel, amit most hallottál, ha ez az üzenet, amit most hallottál, segített neked, ha úgy érzed, hogy méltó arra, hogy meghallgassák esetleg mások is, akkor add oda valakinek. Ennyit, semmi más ne csinálj. Add oda valakinek ezt az üzenetet. Írd ki egy stickre, mi ez egy, hogy hívják ezt? Pendrive-ra. Írd ki egy pendrive-ra, és add oda valakinek. Írd ki egy CD-re, és add oda valakinek. Írd föl egy sajtpara a weboldal címét, az istenlétezik.hu-t, vagy melyik a másik, a jóhírneobész.hu, mindegy, bibliaszol.hu, eredményesélet.hu, tök mindegy. Az istenlétezik.hu szerintem a legteljesebb gyűjtemény jelenleg, és az az oldal szerintem, aminek hosszú távon kulcs szerepe lehet ebben a szolgálatban. És talán még az eredményesélet.hu is ilyen lesz. De az bármelyik jó. Mondd el a domain neve. Oké? Írd le egy sajtpapírra, és adod a valakinek. El se hiszed, hogy mit jelenthet. El se hiszed. Az előbb mondtam ezt a számot, hogy ilyen 600 ezer ember hosszabb távon meghallgat egy-egy üzenetet. Tudjátok, mit tettünk mi ezért? Semmit. Úgy értem, semmit. De mégis tettünk valamit, szóltunk valakinek. Valakinek, egy embernek azt mondjuk, hogy figyelj, ember, ezt hallgasd meg, ez állati jó. Oké, csak ennyi. Figyelj, beszél egy pali, segíteni fog neked. És azt se tudja, mit hallgat meg. Te segíteni fog neki. Érted? Úgyhogy Isten miattad csinálja ezt az egészet. És lehet, hogy amiatt az ember miatt, akinek ma délután, holnap reggel, ma este szólni fogsz, akinek a kezében nyomsz egy CD-t. Úgyhogy csak köszönöm, az Úr áldjon meg benneteket, és akkor én szeretném, ha még fogadnátok Pásztor Borcit egy picit, mert ritka ajándék, hogy itt van. És csak kell, hogy tudjátok, hogy de ezt így láttátok is, gondolom, meg hallottátok, hogy Pásztor Borci egy igazi ember. Oké, egy igazi ember. Ez nagyon fontos. Tehát ő egy olyas valaki, aki abban a trutyiban él minden nap, amiben te is. Oké? Okay? Nem egy pap fönnül a kristálypalota tornyában, és elmélkedik egy életről, amit senki nem él, hanem a nyers valóság. Gondolj bele, 5 gyerek, 1 feleség, és vállalkozó. Ennyi, kész. Pásztor Borci. Én egy kérdést akkor ezt feldobtam. Oké, Nabukonodozor vagyok-e, vagy Péter?
Ugye Péternek például ugye ő neki könnyű, mert ő tudja, hogy ő Péter. De lehet, hogy feltehetnénk neki ezt a kérdést, hogy érzi-e magát úgy néha, mint Nabukonodozor. Oké. Igaz, értem. Oké. Igazából igen, tudod, elvesztem az értelmemet. Teljesen elvesztem az értelmemet. Ez egy jó kérdés, hogyha nem tudom a választ, akkor mindig azt mondom, ez egy jó kérdés. Mert mind a két eset gyakorlatilag ugyanarról szól, méghozzá a megalázásról. Figyelj, én személyesen a megalázásról azt gondoltam volna úgy régen, amikor nem voltam hívő, hogy ez nem egy jó dolog, de mindannyian kerülünk megaláztató helyzetbe, nem? Ez egy értelme megalázó, hogy nem fogtam egész éjszaka semmit, ez is. Aztán ami Nabukodonozorral történt, hát az meg, hát tudod képzelni, hogy kinőtt a szőre, mint a sasnak a tolla. Láttál a sas tollat? Az nagy. Ekkora szőre volt az embernek. Reméljük göndör volt, és akkor nem látott annyira, hogy mekkora nagy a szőre. De hogy 119. Zsoltár, úgy emlékszem 71. verse, jó nékem, Uram, hogy megaláztál engem, mert minek előtte megaláztattam téveigek vala, most pedig félem a te igédet. Mert mi különbség van e között? Jakab levél. Elmegyünk ebbe a városba, kalmárkodunk és nyerünk. Mi különbség? Vagy e között, ha az Úr akarja és még élünk, akkor ím ezt vagy ezt fogjuk csinálni. Annyira pici a különbség, nem? Annyira pici a különbség a kettő között, hogy azt hiszem talán ezért vétjük el olyan gyakran, hogy itt van egy nagy lehetőség, valami egy nagy lehetőségnek látszik, egy nagy ajtó, amin bemehetek, és aztán Isten nélkül bemegyek, mert annyira nyilvánvalóan itt a big business. Aztán van belőle egy big bukás. Mert még egyszer mondom, tudod, hogy mondjuk egy kérdés. Miért veszik az emberek a kristálytiszta vízszűrőt például? Miért vesz? Azért, mert ez a legjobb a világon. Figyelj, akárhány cégnek a vízszűrőjét megnézed, mindegyik a világ legjobb minősítését hordozza magán. Megnézhetsz 20-at. Mindegyik valami világméretű szervezetnek a pöcsétje rá van ütve, hogy ennél jobb a világon nincs. Néztem őket, komolyan néztem őket. És aztán, ugye mivel, hogy én csöves vagyok, olyan értem, hogy csőszerelő, ezért és aztán tudom, hogy mi van benne. Jó, tudod, 25 bár nyomás az egy kicsit extrém dolog, de szűrés szempontjából. Lehet, hogy durrantás szempontjából nem a legjobbak, de szűr, mert ezt senki nem garantálja, hogy 25 bár, hát az egy kicsit beteges mennyiségű nyomás, víznyomás. Ott valószínűleg már minden durran, ott már nem csak a vízszűrő robban, hanem ott már valószínűleg a csövek is robbannak. A csőhálózat már szétrobban, de a vízszűrő még működik. Oké. Figyeljetek. Tehát én nem tudom ezt. Csak ezt tudom, hogy valószínűleg csak a tapasztalat, az a tapasztalat, ami ezt mutatja, hogy ha minden vízszűrő a világ legjobb vízszűrője, akkor lehet, hogy ez ennek egy jó része csak marketing. Csak egy kérdés. Mindegyben ugyanaz van. Van egy ilyen szűrő, van egy olyan szűrő, meg van a végén még egy fajta szűrő. körülbelül ennyi. Van, amelyikben még van valamilyen ilyen csírátlanító berendezés, ami megölje a csírákat. Miért a Péterét veszik? Hát, hogyha valaki azért veszi, mert 25 bár nyomás kibír, hát az Isten áldja meg ezért, tudod. Én meg azon munkálkodok, tudod, hogy bejön a rendszerbe a víznyomásot, mondjuk 4 bárra lekorlátod, tudod, oda teszem a nyomáscsökkentőt. De 25 bár nyomás bír a vízszűrő. Oké. Itt a nagy kérdés, miért az ő vízszűrőjét veszik? Lehet, hogy azért, mert így volt egy ilyen sóhaj az úrhoz, tudod, hogy uram, megáldanál engem? Itt van ez a lehetőség, látom, hogy ebben van pénz. Megáldanál engem? Lehet, hogy ennyi a különbség a vízszűrő és vízszűrő között? Miért van ez? Elmegyek Fehérváron dolgozni valahova, belépek, és a hölgy azt mondja, maga kicsoda. Hát mondom, Kál Tiborc vagyok. Szóval nem. Azt mondja, én még ilyet nem láttam, hogy egy szerelő bejön a lakásomba, és mosolyog, és udvariasan köszön. És tudod mit? És rádöbbentem erre, tényleg az összes kollégám olyan komoly, mint a vakbélgyulladás.
Ebből kívánok! Hol kell mi? Mit kell megcsinálni? Gyorsan megcsinálni! Ennyibe kerül! Viszontlátásra! Ennyibe kerül! Köszönöm! Viszontlátásra!
És az egyik kérdezte tőlem, hogy azt mondja, figyelj ide, azt mondja, hogy múltkor bementem erre a helyre, és elmondta nekem, hogy hát ott hagyta a névjegyét. Beajánlottam valamit, mondom, figyelj, nem tudok oda menni, megcsinálnád helyettem. Odaadtam a névjegyemet, figyelj, harmadannyi áron csinálta meg a dolgot, mint amennyiért én szoktam megcsinálni, és nem őt hívták vissza. Na most kimegy valami az internetbe, ami érdekes. Nem viccelek. Harmad olyan áron csinálta meg, mint én, és nem őt hívták vissza. Ez érdekes, nem? Melyik pékségbe vásárolnád a kenyeret? Ahol háromszor annyira adják? Hát? Oké. Tehát a kérdésre nem tudom a választ. Mikor vagyok Péter, mikor vagyok Nabukodonozor, de nem nagyon foglalkozom vele. Amikor benne vagyok egy olyan helyzetben, amikor meg vagyok alázva, amikor büszke vagyok, akkor arra van szükségem, hogy rájöjjek a valós méretemre az univerzumba. Tudjátok, mekkora a valós méretünk az univerzumhoz képest? Elhanyagolható. Elhanyagolható. Amikor a valós méretem, amikor azt gondolom, amikor kihúzom magamat, akkor 187 centi vagyok. És amikor rájövök, hogy gyakorlatilag mutatom nektek, mert most aki nincs itt, ugye, akkor ez nem látja, hogy gyakorlatilag ekkorák vagyunk. Látjátok? Ennek ugye van valami mérete, amit én most mutatok, de eléggé elhanyagolható azért. Nem tudom, értitek-e. Na, az egy jó állapot. Amikor tudom, hogy én magamtól semmi jót nem tudok tenni. És ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy ki vagyok, Nabukodonozor vagy Péter, persze nem, nagyon nem mindegy, de inkább talán azt mondanám, hogy jó az, hogyha ott van az alázat az életünkben, jó az, hogyha ott van az, hogy tudom, hogy mennyire pici vagyok, mennyire gyenge vagyok, mennyire jelentéktelen vagyok. Van valakinek kérdése? Ott az éter túloldalán?
Igen.
Tudtam, hogy ezt fogod csinálni.
Hogyan tartod meg magad a találkozat? Mondhatod, hogy akkor függ a különbség, akkor az, hogy elmegyünk abba a városba, a különbséget tettünk, vagy ha én, és az úrak, hogy ha abban a kiváltság világos helyzetben vagy, hogy magasnál vagy. És próbálsz jól visszamenni, akkor mire figyelsz? Hogyan visszamenni?
Oké. Okay. Ez egy jó.
Hogyan igazítod ki a gondolkodásodat, a hozzáállásodat?
Ez jó. Ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Nem szól a mikrofonom valamiért. Amikor a zsidók átmentek a Vörös-tengeren, akkor az Úr azt mondta, hogy minden nemzetségből egy férfi vegyen ki egy követ, egy fiatal férfi vegyen ki egy követ a tengerből, amikor még szét volt válva, és aztán abból csinálnak egy rakást, egy emlék oszlopot csinálnak belőle. És el tudom képzelni, hogy fiatal embereket megkértek rá, kijöttek egy jó nagy követ, mert ugye ott volt bennük a virtus, aztán egész nap vinniük kellett azt a követ. És aztán megbánták lehet, hogy olyan nagy követ vettek ki. Oké, de nem ez a lényeg. Az Úr azt mondta, hogy legyen egy ilyen emlékoszlop, tehát este, ahol megálltak, amikor átmentek a Vörös-tengeren, legyen egy emlékoszlop arról, hogy ők átkeltek a Vörös-tengeren. És ezek azt hiszem nagyon fontosak, ezek az emlékoszlopok, ezek az emlékkövek, emlékkövek. Átkeltem a Vörös-tengeren, átkeltem a Jordánon, megint csak azt mondta az Úr, hogy vegyetek ki 12 követ a Jordánnak a medréből, és csináljatok belőle egy emlékoszlopot. Tudod, hogy kellenek ilyen emlékkövek az életembe. És nekem nagyon egyszerű. Egy sportáskával jöttem el 17 évvel ezelőtt Ajka városából. A sportáska nagy része egy hálózsák volt. Azt tudtam, hogy ha az velem van, akkor olyan nagy baj nem történhet. Ez ugyanolyan, mint Jákob. Elment otthonról, és aztán, amikor megy haza, akkor azt mondja az Úrnak, Uram, amikor először átkeltem a Jordánon, azt mondja, egy pálca volt nálam, és most pedig, amikor visszajöttem, akkor két nagy seregre kell szétválnom, hogy át tudjak kelni. Tehát nem tudom, hogy van-e ez az érzésed, hogy tudod, hogy az embernek volt egy lyukas gatyája 15 évvel, 17 évvel, 20 évvel ezelőtt, és hova elvitt az Úr engem. Tehát ez az egyik dolog, ami ilyen emlékkő az életembe, tudod, hogy egy pálcával jöttem, és most hol tartok? Szegényebb vagyok, mint valaha egyébként. De ez nem számít. De rengeteg mindenem van, dicsőség Istennek. Ez olyan vicces, nem az ember. Látszólag mennyi mindene van, és tulajdonképpen szegényebb vagyok, mint valaha voltam. Hát anyagi értelemben. És aztán a másik dolog, annyira tetszik nekem, erre gyakran gondolok, mikor Dávid bemegy az Úr jelenlétébe, és egy királyok 7-be talán, és azt mondja az Úrnak, hogy kicsoda vagyok én, ó Uram, hogy ilyen magasra emeltél engem, hogy a juhoknak az aklából kivettél engem, és Izrael királyi székébe tettél, és azt mondja, hogy még ez sem volt elég, hanem örökkévaló ígéreteket adtál nekem. És ez talán egy valami olyasmi, amire mindannyian gondolhatunk. Ugye, van mindannyiunknak örökkévaló ígérete az Úrtól? Figyelj, hogyha nem tudod, akkor örökkévaló ígéreteink vannak az Úrtól. Olyan ígéreteink vannak, hogy örökké fogunk élni. Ez nem piskóta. És tényleg itt ez nagyon brilliáns volt, amit mondott a Sanyi, remélem, hogy meghallottuk ezt, tudod, hogy rossz alapokon próbáljuk élni az életünket. Hogy olyan alapon próbáljuk élni az életünket, hogy azt tanították nekünk, és minden fórumon ezt tanítják, hogy az a 70 év, amit itt élsz a Földön, azt éld a maximumon. És akkor jó életed van. És ez egy hazugság. Igenis, van teljes élet olyan nyomorult körülmények között, amit el se tudunk képzelni. Figyelj csak, itt magyarul nem kell messzire menni. Egyszer, hogyha eljössz velem Devecserbe, a cigánytelepre, tudod, ebbe az országba, ez csak belecsöppensz egy másik országba, és azt gondolod, hogy hol vagyok, a kőkorszakban vagyok, vagy hol vagyok, a század előn vagyok, vagy a 18. század közepén. Nincs víz, nem a lakásban nincs víz. Figyelj, az utcában van egy nyomóskút. Ja. És aztán tudom, ez megint jó, nem? Nem akarnak tenni ellene, azért vannak olyan állapotban. 10 évig próbáltam a cigány integrációba dolgozni, és minden szinten ellenállás van. Minden szinten ellenállás volt, már jó 10 éve abba hagytam. Szóval mondjuk azt, hogy nem olyan egyszerű onnan kijönni. Nem annyira nagyon egyszerű, hogy öcsém, hogyha akarnak, akkor ki tudna jönni onnan. Jó. Hogy jutottam el idáig? Mi volt a kérdés? Ja, honnan tudom? Honnan tudom? Hogy igazítom? Oké. És aztán figyelj most. 1 Korintus 4:8. Mit van, amit nem kaptál volna? Mit van, amit nem kaptál volna? Minden, amit kaptunk. Minden. Elméletileg Istentől van. Tudod? És hogyha ott van az, hogy minden, akkor minden. És hogyha mindent Istentől kaptam, akkor tudod, azt mondja, hogy így mondja ott Pál, azt mondja, hogy micsoda vagy kicsoda különböztet meg téged? Mivel vagy te különb bárki másnál? Mindent úgy kaptunk. És hogyha mindent, akkor mindent. És aztán mindenki nyilvánvalóan személyre szabottan kapta, amit kapott. Néha azt gondolom, persze még nem tudom, hogy gondoltam erre, de én annyira szeretném, hogyha annyi ajándékom lenne, annyi mindent kaptam volna Istentől, így természetileg, meg kapacitásban, meg agyilag, meg, mint ami a Schlingloff Sanyinak van. De figyelj, biztos akarnád te ezt? Biztos akarnád te ezt? Mindegyikünk személyre szabottan azt kapta, ami nekünk a legjobb. Nem amit érdemelt, nagyon fontos. Nem amit érdemeltünk, hanem ami nekem a legjobb. És aztán tudod, amit kaptunk, még azt ebben is nagyon hiszek, és nagyon látom is, hogy amit kaptunk, hogy azt meg a Gyuri mondta, ugye, hogy akinek van, annak még adatik. De akinek nincs, annak még azt is, attól még azt is elveszik, amilyen van. Most ki az, aki fél ettől? Mert hogy az Úr nem félelemre hívott bennünket, hanem arra, hogy legyen egy jó alapja az életünknek. Figyeljetek! Egy vállalkozásnak kell, hogy legyen egy alapja. Minél szilárdabb az alap, minél több financiálisan, minél több aranytégla biztosítja a vállalkozásodat, akármi lehet ez pénz, aranytégla, mi lehet még bankbetét, annál stabilabb a vállalkozásod. Kell egy alap. Hogyha nincs alapja a vállalkozásunknak, pénzügyi alapja, volt már ezzel problémát, hogy nincsen vésztartalékod, céltartalékod, nincsen semmi pénzed igazából. Nagyon nehéz így csinálni. Nekem például a múltkor sikerült felhalmozni 2 évnyi tartalékot, minden csövet, amit kiszedtem, azt mind hátul a boilerházba csak behaingáltam, majd ne legyen szanaszét az udvarba, és ez egy jó alap volt, mert aztán 2 év után megszorultam, és visszavittem kamionnyi fémet. Nagyszerű alapnak bizonyult, amikor mit fogok csinálni? Nincs pénzem benzinre. nem tudom befejezni ezt a munkát, mert még kellene egy kis anyagpénz. És még ennünk is kéne valamit. És aztán jött ez a brilliáns. Hát ott van a felhal, a nagy felhal, ott van a nagyszerű alapja a vállalkozásomnak. Sárga réz, vörös réz, vas. Figyelj, ne becsüld le ezeket a dolgokat. Most ez vicc volt, de ugyanígy az életünknek van-e valami jó alapja? A mi életünk, tudod, amit mondtam, amikor beszéltem. Miért van az, hogy bemegyek valahova, és nem olyan vagyok, mint a vakbélgyulladás, hanem az emberek örülnek annak, hogyha én megyek vissza, és többet fizetnek mint a vállalkozók nagy többségének. Mert öröm van az, tehát ez nem kell megjátszani, hogy nem vicsorgok, mint a hollywoodi színészek. Jól, ahogy kívánok, örülök, hogy magával fogom kihúzni a következő 10 000-et. Hanem öröm van az életemben, és ez ott van az arcomon. És ezt látják az emberek, és feltűnő ebben a világban, nem? Örömünk van, ez hihetetlen. Ja, és az Úrral való kapcsolat. Emlékkövek, és tulajdonképpen a második, amit mondtam, az is egy emlékkő, hogy én visszaemlékszem a saját múltamra. Ránézek arra, tudod, hogyha ez igaz, már pedig hiszük ugye, hogy a teljes írás az igaz és Istentől ihletett, hogy semmim nincs, hanem mindent kaptam. Ennek a folyamánya az, hogy Isten miért hagyna abba azt, hogy adjon egyébként. Ugye? Miért hagyna abba, hogy adjon. És akkor a negyedik. Megtalálni a csendességnek a helyét. Ugye, de lehet, hogy ez a legelső, amit mondanék nektek. Megtalálni a csendességnek a helyét, mert ez nagyon nehéz. Elcsendesedik minden otthon nálunk. Mi házunk egy zajos ház. 5 gyerek. Vannak játékaink, amiket lehet, hogy majd én is felteszek az internetre. Valaki segíthetne ebben, mert azt hiszem, ezzel sok pénzt tudnék keresni. Nagyon népszerű lennék, hogy mondjuk látnák a YouTube-on, hogy hogyan kell mondjuk vérbékásat játszani. Nagyon jó. Vagy egy nagy béka elkapja a gyereket és kiszívja a vérét. Hát, nagyon szeretik a gyerekeim. Tényleg nagyon szeretik a gyerek. Vagy farkasosat, vagy vérbékásat akarnak játszani állandóan. Mit is akartam mondani? Ja igen, egy hangos hely a házam. De aztán tudod, aztán a gyerekek elalszanak viszonylag normális időben. És aztán utána ott vannak ezek a különböző dobozok, amikből még mindig hang jön, vagy hogyha nem jön hang, akkor is odaülsz elé, és nincs csend. De figyelj, akkor becsukod ezt a dobozt, vagy kinyomod a tévét, még utána is van egy zaj, egy nagyon erős zaj, amit aztán a legnehezebb kikapcsolni. A saját gondolataimat nagyon nehéz kikapcsolni. Mi lesz holnap? Hogy csináljam holnap? Mit csinálok egyáltalán holnap? Mit kell megvennem holnap? Mit kell befizetnem holnap? Hova kell elmennem holnap? Kit kell felhívjak holnap? És mondhatnám, sorolhatnám. Kikapcsolni az embernek a gondolatait, és csendben oda menni Istenhez, és meghallani Istent. Hogyha ez megvan, akkor valószínűleg a többi is meg lesz. Akkor tudni fogod, hogy mindened, amit van, azt úgy kaptad, akkor vissza tudsz nézni a múltba, és látod, hogy honnan jöttél, és akkor lesznek ilyen emlékköveid, amikre csak vissza kell nézni. Emlékszem rá. Ez jó bli volt. Mostam a hálót. Tamás azt mondja, hogy jó, akkor az eléggé rendben van.
Köszönjük szépen, Pásztor Borci Gyuri, hálásak vagyunk, el vagyunk bocsájtva, jövő héten ugyanekkor, ugyanitt. Dicsőség Istennek, sziasztok!